Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Józsa Judit kerámia szobrász, a Józsa Judit galéria tulajdonosa, akit köszöntök, szerbusz, szép napot neked.
Szeretettel köszöntöm a Rádió Café hallgatóit, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Hát, mint ahogy mindenkivel, nyilván ki kell térnünk egy kicsit a gyerekkorra, hiszen a gyökerei valószínűleg mindennek ott vannak, és a te esetedben azért nem is olyan nehéz ezt fellelni, édes apád és édesanyád Európa szerte ismert neves korondi keramikus művészek Józsa János és Julianna, és ahogy azt én itt a beharangozóban is mondtam, neked a természetes közeged volt ez a műhely.
Valóban, Isten kegyelméből egy olyan székely családba születhettem, ahol nagyon fontos volt az, hogy édeszüleim megtanítsanak arra a munkára, amivel ők is foglalkoztak. Úgyhogy a fazekasság és az agyagozás volt a gyerekkori játékszerem. Első kispasztikám a 11 évesen mintáztam. Tehát innen jön az, hogy ma már komolyabb nagyméretű műveket is olykor alkotok. Persze ez sok-sok gyakorlat eredménye, hiszen a kezdeti kispasztikák, domborművek után megtanultam a pontos eljárásokat édesapámnak köszönhetően, és persze tovább képeztem magamat. Itt már Magyarországon művészettörténet szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Ja, azt is mondtad, hogy ez volt a gyerekkori játék, tehát így is fejezted ki magad, meg hát mivel tényleg ugye ez volt a közeg, gondolom, hogy sok esetben ha kellett, ha nem, ott voltál. Van neked arra emléked, hogy hol volt ez a pillanat, ahonnan azt érezted, hogy ez neked is hivatás is lesz, mert hogy azért te elmentél az egészségügy irányába, tehát ez nem egyértelmű volt, hogy ezen a kitaposott ösvényen mész.
Valóban, nagyon jó tanuló voltam, és úgy éreztem, hogy a leginkább az embereken az orvosok segítenek. Ezért aztán kislánykoromban orvos akartam lenni, és tekintettel arra, hogy nagyon jól tanultam, nem is volt probléma a felvételikkel, ezért Székelyudvarhelyen egészségügyi szakközépiskolába jelentkeztem, hogy az egész korai fázisoktól megtanuljam a betegápolást, és ez meg is történt, végig ott tanultam 4 évig a gimnázium évei alatt. És amikor az érettségi után visszahívtak Székelyudvarhelyre a kórházba dolgozni, a sebészeti osztályra, akkor a legnagyobb örömmel mentem. Még nem voltam 18 éves akkor, tehát később töltöttem az be, de nagy örömmel mentem vissza dolgozni, viszont ott történt egy törés bennem, mert több hónapig ápoltunk egy beteget, aki a papírforma szerint meg kellett volna gyógyuljon, és hazaengedhettük volna, és váratlanul meghalt. És valahogyan ezt az egészet én nem tudtam feldolgozni. Tehát nem kaptunk egy pszichológiai képzést is, az nagyon hiányzott, és úgy éreztem, hogy nem lesz belőlem jó orvos, mert nem tudom feldolgozni. Minden csodálatom az orvosoké, hiszen számtalan ilyen esetet élhetnek meg, és megrázzák magukat, és segítenek a következő, vagy a másik paciensükön, tehát nekem ez nem ment. Belebetegedtem szó szerint, és depressziós tünetek, és a többi nem is sorolom, de a kreativitás és a mintázás volt az, ami segített, és úgy döntöttem akkor, hogy cipész vissza a kaptafához, fazekasmester leánya vissza az agyakhoz, és akkor volt az a pont, amikor a Jóisten úgy döntött, hogy azt az irányt kell választanod. Ez egy belső megérzés volt.
Abszolút értem, és azt mondom, innen távolról, ahogy visszamutatsz rá, mennyire egyértelmű, és milyen szerencsés, hogy felismerted azt, abban a helyzetben azt, hogy valószínűleg érzelmileg alkalmatlan vagy erre a kihívásra.
Igen, tehát ez egy jó 2-3 hetes periódus volt, amikor egyre lejjebb és lejjebb mentem lelkileg, és ez érezhető volt, tehát azért egészségügyi szakközépiskolában sok mindent tanulunk, de az a pszichológiai képzés az nagyon hiányzott.
Hogy ezen hogy lehet túljutni, vagy igen, hogy kell ezt, hogy feldolgozni. És akkor utána végül is, tehát akkor nem...
Tehát nagyon ugyanakkor meg hát a Jóisten kegyelme is, hogy ott tanulhattam, mert az anatómiát, a kémiát, a fizikát nagyon komolyan vettem, és külön órákra is jártam, hogy azt én nagyon tudjam. azt viszont használom a mintázásnál, az anatómiai alapokat, meg a kémiát, fizikát a kísérletezésben, ugye rengeteg más kísérletet folytatok a kerámia felületkezelése kapcsán, egy egyedül álló aranyezüstmázat kísérleteztem ki. Tehát ezek mind-mind a háttértudás, ami egymásra épül, de arra épül, amit akkor tanultam kémiából.
Tényleg nagyon érdekes. Úgy döntöttél, hogy vissza, na, de hát akkor pont azért, mivel vissza az alapokhoz, a gyökerekhez, és innen előre menni, gondolom volt rengeteg tanulnivaló.
Mindenképpen, de ez a vissza, ez azért nem volt olyan nehézkes, hiszen én minden nap, de hétvégéken...
Hát vissza a természetes közben, igen.
Minden hétvégén, amikor a gimnáziumból hazamentem a szüleimhez, akkor alig vártam, hogy agyagozhassak, tehát ez mindig ott volt, csak akkor fordult a kocka, úgymond, hogy csak az lesz a főcsapás. Viszont azt éreztem, hogy valamiképpen fejleszteni kell a tudásomat, hogy tovább kell képeznem magam, hiszen 11 éves korom óta azért nagyon sokat tanultam technikailag édesapámtól, de szellemileg viszont úgy éreztem, hogy szükségem van egy olyan oktatásra, ami kitárja az elmémet a széles nagyvilág felé, és ezért döntöttem úgy, hogy az anyaországba, Budapestre jövök, hogy itt tanulhassak, hogy kutathassak az országos Széchenyi könyvtárba, ez nagy álmom volt. És hát lám-lám, ez valóra is vált, hiszen művészettörténészként rengeteg múzeumban, rengeteg könyvtárba kutathattunk, sőt, ez elengedhetetlen ehhez a munkához. Úgyhogy csodálatos dolog a művészettörténet, és egy másfajta tudás társul a technikai tudás mellé, hiszen azért a Jóisten kegyelméből van egy adott tehetségem a kerámia művészetben, ami kiegészül a technikai tudással, amit édesapám révén sajátíthattam el, viszont nagyon sokat tanultam a művészetről magáról, a művészet történetéről, különböző stílus korszakokról, ezen belül különösen nagyon-nagyon érdekelt a magyar nemzeti művészet, hiszen magyarnak születtem, mégpedig Konok Székelynek ezen belül is, úgyhogy csodálatos ez az irány. Nagyon nem jellemző, hogy művészettörténész és művész is legyen egy adott ember. Egy kicsit ilyen magányos farkas olykor az ember, de én ezt boldogan is örömmel, idézőjelbe örömmel, hiszen azért van sok küzdelem mögött. Ez is a Jóisten kegyelme, hogy így alakult.
Korondon annak idején maga a fazekasság, a keramikusság milyen pozíciójú foglalkozás volt? Tehát az egy olyan foglalkozás volt, ami napi igényeket elégített ki, vagy már akkor is művészet számba ment?
Azért Korondon eleve induljunk onnan, hogy a talaj nagyon agyagos, tehát általában emberek állattenyésztésből és mezőgazdaságból éltek, de tekintettel arra, hogy nem egy különösen jó termőföld, mint a magyar alföld, tehát nem lehet ehhez hasonlítani, hiszen ez a Hargita lábánál fekvő, a hegyek között fekvő, de azért egy gyönyörű helyszínen elterülő község, ahol miután fölfedezték a gyönyörű vastag agyagréteget, hát rájöttek, hogy ez alkalmas a korongozásra, és egész korán kialakult a fazekasság Korondon, ahol a falunak több mint a fele fazekassággal foglalkozott. Kezdetben ilyen kóboros szekerekkel vitték a vásárokba a fazekasok a portékáikat, és cserebere volt, hiszen egy adott fazék annyi búzáért vagy burgonyáért cserélt gazdát, amennyi belefért. És persze az édesapám már ezt nem csinálta, tehát az a korábbi időszak volt. De az én családomban édesapám ágáról mindenki fazekasmester volt. Tehát ez több generáción keresztül öröklött tudás, és genetika is, hiszen azért bizonyos dolgok a genetikán keresztül is tovább mennek. És nálunk a családban a kisebbik bátyám, aki ugyancsak János, mint az édesapám, ő viszi tovább a fazekasságot. És valahogy én sem gurultam olyan messzire attól a fától, hiszen azért, ha nem is használati tárgyakat, hanem szobrokat, kis plasztikákat mintázok, de mégiscsak az alapja az a csodálatos agyagmívesség, ami az emberiség legkorábbi művészeti ága valójában.
És ilyen értelemben a kiállítási tárgyak, vagy olyan tárgyak, amik díszítik az otthont, amiket te csinálsz, annak a pozíciója, meg a keresettsége ott milyen volt?
Gyakorlatilag ugye gyerekkori munkáim készültek még otthon, ahogy elkészült, vagy kiégett egy kis pasztika, szinte azonnal elvitték. De én nem szívesen adtam el őket, ragaszkodtam hozzájuk, valahogyan úgy éreztem, hogy ezek még nem készek arra, hogy valaki más örüljön neki. Tehát én még magaménak éreztem. De egyébként ez mai napig így van, hogyha egy új kiállítási anyagot mintázok, akkor a kiállítási anyagokat szeretem megtartani. Legyen az éppen a magyar mesevilág, vagy a magyar táncok, vagy a magyar nagyasszonyok, vagy Mária Magyarok boldogasszony, vagy hasonló témák, mert hogy ezeket a kiállításokat szeretem továbbvinni más, nem csak Budapesten, hanem más városokba, településeken is rendszerint bemutatom, és rendszerint tartok tálatvezetéseket is, ahol azt a fajta segítségnyújtást, ami ugye bennem volt akkor, amikor orvos akartam lenni, gyakorlatilag meg tudom élni, hiszen azzal, hogy elmesélem, elmagyarázom a háttértudást is, nem csak rácsodálkozik a kedves néző arra a műtárgyra, hanem több információt kap, megismeri mondjuk a magyar nagyasszonyok szemén keresztül, Emesétől Tóth Ilonáig a teljes magyar történelmet, az egy csodálatos élmény. És én ezzel tudok segíteni ma már művészként, hogy azt a sok háttértudást és kutatást, amit végzek egy-egy kiállítási anyag révén, át tudom adni, nem csak úgy, hogy rácsodálkoznak, hanem szó szerint elmagyarázva, felidézve, idézve különböző történészektől, vagy éppen a magyar irodalom gyöngyszemeiből. Szóval ez egy varázslatos dolog.
Mondtad, hogy azért jöttél Magyarországra, hogy kutathass, és hogy maga a művészet történet is közel kerüljön hozzád, hogy ebben el tudj merülni. Ezzel együtt, amikor Magyarországra jöttél, ez a váltás, az milyen volt neked?
Hát nehéz, hiszen egy szem kislány, két nagy báttyal, édesanyám, édesapám szemefénye, és természetesen hivatalosan akartam itt tartózkodni Magyarországon, ezért egészségügyben helyezkedtem el, mégpedig úgy, hogy emlékszem, hogy egy augusztus eleji időszakban kiutaztam és felvételiztem a Szent Margit Kórháznak a geriátriai osztályán, volt egy üresedés szociális szervezői állásra, ami azt jelentette, hogy délelőtti, tehát délutáni időszakig kellett dolgozni, tehát az estéim meg a hétvégéim szabadok voltak, hogy alkothassak. És hát a felvételi vizsgám az sikerült, hiszen a Székelyudvarhelyi Egészségügyi Iskola nagyon erős iskola volt, az nem is volt kérdés, hogy nem fog sikerülni, viszont meg kellett tanulnom azt a munkát, és ami hát szomorú, szembesülnem kellett azzal, hogy a geriátriai osztály ugye idős ápoló, beteg, idős embereket, kezelő osztály, olyan osztály, ahol férfiak és nők külön kórtermekben vannak, 76 betegünk volt, és ott tapasztaltam meg, hogy itt a nagyvárosban az idősek nem kellenek. Ezt én Erdélyben, a szülőfalomban nem tapasztaltam. Mm. Ott valahogyan jobban összefog a közösség. Itt Magyarországon is azt hiszem, hogy vidéken, faluhelyen, kisebb közösségekben egymás segítik, talán jobban segítik, mint itt az elidegenedett nagyvárosokban talán. És ez nagy tapasztalat volt, és...
De úgy... mit láttál? Tehát mi volt az érzeted, hogy feleslegesek vagy?
Igen. Igen, ez egy nagyon jól megfogalmazás. Azt láttam, hogy nagyon sokat nem szeretnék hazavinni az idős édesapát, édesanyát. Mindenáron szabadulnának tőlük. Tehát ez egy olyan...
Ez nagyon szomorú.
Nagyon szomorú volt. És hát olyan tapasztalatok is, hogy amikor kimentünk környezettanulmányt készíteni, hogy valóban alkalmas-e arra a beteg, hogy fölvessük a geriátriai osztályra, azt is tapasztalni, hogy a padlótól a plafonig fölhalmozott szeméthalmaz között élnek idős emberek, és ezt a családja nem veszi észre, vagy nem foglalkozik vele. Tehát ez olyan szomorú tapasztalat volt, hogy ott váltam felnőtté. Ezt kell, hogy mondjam. Tehát az a 19-20 éves kislány, aki akkor voltam, a geriátriai tapasztalatok révén ért felnőtté. És aztán később, ahogy éreztem azt, hogy itt nem gyógyulnak meg az emberek, és nem tudjuk hazadni, ez olyan keserűséget okozott, hogy úgy éreztem,
hogy, megint belekerültél, igen,
hogy váltanom kell, mert lelkileg ezt nem lehet elviselni. Csodáltam az akkori főnökasszonyomat, aki egy fantasztikus nő volt, Miavetsz Veronikának hívták, rendkívül sokaknak segített, és olyan lelki ereje van, amit mai napig csodálok. Tehát nekem valahogyan ez másképp alakult, és így döntöttem akkor újra amellett, hogy akkor csak a mintázás, csak az agyagozás, csak a művészet, és akkor felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahova föl is vettek, és ott tanultam tovább.
Úgy tűnik nekem, hogy ugye többször is nekifutottál ennek a segítő szakmának, de hogy egész egyszerűen tényleg érzelmileg te neked annyira nagy hangsúly fektetődik arra, hogy minden sikerüljön, hogyha nem, vagy nem úgy, akkor azt szinte nem is bírtad elviselni.
Igen, különösen akkor, ha embertársaimról van szó, tehát én falakat tudok megmozdítani, nem a magam érdekében, hanem másokért. És ez nem önző céllal, hanem mert tudom és érzem, ez belülről érzem, ez biztos, hogy a Jóisten adta, vagy adottsága, hogy az empátiám az nagyon erős, és ez nagyon sokat segít akkor, amikor kutatok, és meg kell ismerni egy történelmi személyiséget, hiszen olykor csak levelezések maradtak fönt. Nem is tudjuk, hogy nézett ki, mondjuk Kanizsai Dorottyára gondoljunk, aki a Mohácsi vész után 14 000 hősi halált halt, embert temettetett el a saját pénzén fölfogadott papokkal. Köztük a saját testvérét is. Tehát meg kellett ismerni a levelezések, a feljegyzések révén a belső késztetéseit, az adottságait, a jellemvonásait, ahhoz, hogy kirajzolódjon az a személyiség, ami szerint már kézzelfoghatóvá tudtam őt tenni. Persze egy ideáltipikus ábrázolásban nyilvánvalóan.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Józsa Judittal, a Józsa Judit Galéria tulajdonosával, kerámia szobrász művészettörténésszel. Maradjatok ti is!